Színházi élményeiről, szinkron és tévés szerepeiről, Hajdan volt nagy pályatársakról és méltatlanul elfeledett epizódszereplőkről is mesél Gálvölgyi János Kövesdi Péternek a Hivatásos Rajongó című közös könyvükben. A kötetben szó esik szakmai barátságokról és konfliktusokról is, az olvasó szinte beavatottá válik, jóval közelebb kerülhet az egykori színházi filmes és tévés világhoz, mint eddig bármikor.
Azt olvasom a könyvemben, hogy híresnek lenni, szem előtt lenni, ez egy fontos szempont volt, vagy egy fontos vágy volt. Más kérdés, hogy az azzal járó terheket mondjuk hogyan viselte aztán.
A legfurcsább az, és hát egy év után elmondom, hogy Andrea, hogyha most egy társaságban lennénk 4-5-en, és azt mondaná, hogy János, elmondanál valamit, vagy én abban bele, a mai napig pedig, hát most már 53 év vagyok a pályán, én borzasztóan szégyellem magam, én engem megróttak ezért, mert én nagyon rosszul próbálok a mai napig, mert én azt nagyon röstelem, hogy én tehetségtelen vagyok délelőttönként. Remélem, hogy este nem lehetek tehetségtelen, mert ennyi protekció nem lehetett ennyi év után, hogy még mindig vagyok. De délelőtt röstelem, hogy azt kell mondanom, hogy szeretlek, fáj a gyomrom. És ezt én elmondtam már, nem tudom, hát le kell ülnem egy székre, és rosszul ülök le. Szóval, hogy a próba pedig arra jó, állítólag mondják sokan, akik imádnak róluk. Én játszani. Én azt szeretem, hogyha egy szerep az az enyém, és én abban már mindent megcsinálok, de csak úgy, hogy este, ha sokan néznek, ha egy ember néz, én abban belepusztulok. Hát én tudom, hát volt régebben, és ilyen leültek 4-5-en főpróbát nézni, és én azt szeretem, ha nagyon sokan néznek, és nagyon sok embernek tetszik az, amit csinálok. Amúgy egy borzasztó gátlásos és szemérmes pali vagyok.
Milyen érdekes ez? Hogy ez egy más állapot akkor.
Igen, ez a jó szó rá, hogy más állapotban van az ember. De nekem, én mindig azt mondom, hogy nekem olyan hatalmam van, ami nem tud elképzelni egy király, egy miniszterelnök, hogy nekem milyen hatalmam van 7-10-ig, mert ott én már azt csinálok, amit akarok, és most legyek nagyképű, a közönséggel is azt csinálok, amit akarok. De nekem 9:30-kor ott véget ér, és 7 előtt meg erről szó nincs. Tehát én nem vagyok nappali színész, én büfében nem járok, én nekem az bőven elég, hogy 7-10-ig enyém minden az enyém.
Hogyha a szórakoztatást és a drámai színészetet összevetjük, ezen gondolkodtam, hogy az ilyen szívbéli kérdése, hogy mit szeretek játszani, hogy most Shakespeare-t akarok már játszani.
Nem, hát ez, de nem rajtunk múlik, hogy mondjam, hát én most hiába akarnék bármit játszani, hát ennek van egy fokozatát, kell egy rendező, aki bennem meglátja a Shakespeare-t, meglátja bennem. Kell egy Pintér Béla, aki azt mondta, hát én Pintér Béla rajongó vagyok, és nem is ismertem a Pintér Bélát, egyszer bemutatkoztam neki, és visszajött a gyerekkori Gálvölgyi, hogy álltunk a átfilm előtt, egy Pintér Béla előadás előtt 6 órakor, mert mindig 1 órával korábban ott vagyok nézőként is, és akkor jött egy ember felém, és mondtam a nejennek, mondom, Jézus, nem mondom, ez a Pintér Béla, ez ide fog jönni hozzá, és akkor oda jött hozzám a Pintér Béla, és mondtam, nem túlzom el. Én olyan izgalomban voltam, és mondta, hát a Pintér Béla idejött, és bemutatkoztunk egymásnak, ennyi volt, eltelt 2 év, csak ez csak megszólalt a telefon, hogy Pintér Béla vagyok tavaly márciusban. Mondom, igen, hogy János, hát arra szeretnélek megkérni, hogyha lenne, hogy akkor ha írnék én egy darab, hogy akkor, hát András, én nem tudom magának elmondani, és hát pedig 50 nem tudom hány év után, már olyan sok, azt mondtam, hogy hát, na, akkor még ez na, itt a vége a dolognak olyan értelemben, hogy elértem valamit. Na most ez azt kell, hogy a Pintér Béla azt mondja, hogy a Gálvölgyi ezt nekem meg fogja tudni csinálni. De én tegnap este játszottam a 3 a padon című darabot, nem hozzuk magának, azt hiszem 10-szer mentünk vissza, aminek a végén én meghalok, egy dráma, és hát amit rám osztanak, hát én most hiába mennék, azt mondom, drága Andrea, nagyon szeretném eljátszani a Lír királyt önnél. Hát most mit mondanám, János, menjen ki a fürdőszobába, aztán játssz el. Hát ez kell egy színház, kell egy rendező, mondom, ott kezdődik, kell egy igazgató, aki azt mondja, hogy Gálvölgyivel a Lír király, hát nem tudom, hogy az össze, vagy már. Akkor megkérdezik a szervezési osztályt, hogy szerintetek érdeklődjétek meg, hogy Gálvölgyi Lír király rendezi Fix Jakab, hogy erre lenne igény? Azt mondják, Igen, igen, úgy néz ki, hogy erre jönnének, erre kíváncsiak. Na akkor, és akkor innen elindul egy dolog. És akkor még nem biztos, hogy jó leszek a Lír királyban, nem biztos, hogy rendező azt rendezi, amit én szeretnék. Én úgy játszanék, ahogy ő szeretné. Tehát ennek annyi összetevője van, tehát ez nem úgy van, hogy és akkor én most eljátszom, nem tudom én mit.
Nem, és Katúja is lehet, nem? Hogy ő a szórakoztató műfajban van, akkor föl sem merül, hogy
esetleg. Ezek a skatúják, ezek vannak, ezt az emberek, a nézők, megint csak Bodrogi Gyulára hivatkozom, ugye nekem 20 nem tudom hány ment a Gálbögyi show. Játszottam például Ladislav Fuchs Hullaégető című darabját a Orlai produkcióban, ami egy kőkemény, úgymond monodráma. Nagyon kemény aktualitása van, sajnos a dolognak, nem tudom, ismeri el a filmet. És hát a néző nem hülye, hát ki van írva Ladislav Fuchs Hullaégető, elő egy Gálbölgyi János. Hát nem fog bejönni, de jót fogunk röhögni, hogy Hullaéket, hát ez isteni, milyen jó cím. Nem, azt pontosan tudja, hogy most a Gálbölgyitől ami egészen más fogunk kapni. Uh-huh. Nekem ilyen probléma, a nézőt nem szabad lenézni, azok, akik berakják az ember skatulyákba. Hát ne haragudj, Andrea, annak idején azt mondom magának, Pesten, Szegeden, Páger Antal, mit tudom én, amikor Szegeden vezető színész volt, játszott kedden operettet, másnap játszott Shakespeare-t, harmadik nap játszott Odolányi János földindulását. Hát nem, ez nem volt így kategorizálva, hogy na, ő egy nagy drámai, ő meg csak... A Csortos Gyula boldogan játszott nyáron Nokelli-Hokelli darabokat, és közben játszott Csehovtól kezdve mindenféléket játszott. Tehát nem volt így... Itt nagyon egyszerű aztán átérzi, hogy hülyeségeket tud. Annál nehezebbet, hogy én megnevetetem magát, én nagyon keveset tudok mondani, innen üzenem minden kollégának. Megríkatni esküszöm, hogy könnyebben meg tudom magát, mint megnevettetni. De bennem most aztán beskatulyázták az embert, de legalább valamilyen baj. Hát ez tudja, milyen nagy dolog, hogy a Kisgálbögyi látott valakit az utcán, ott ment, és azt mondtam, hogy jaj, ő játszotta. És megy a Gálbögyi az utcán, azt mondják, hogy jaj, de Istenem, hogy te jót temettem, kap az ember levelet, csak olyan természetes, hogy mit tudom én, ezt nem akarom, mert az ember szemérmes ilyenbe, hogy nem egy ilyen dolog volt, hogy édesanyám meghalt egy éve, nem tudom én, mi gyászban voltam, és köszönöm magának azt a 3-4 percet, mert fölnevettem, és azt mondták, hogy jé. Na most ezeket az ember olyan természetesnek veszi, pedig hát nem olyan természetes.
A kabaré műfajáról is sokszor esik a könyvben, és arról, hogy ugye az ma már nincsen.
Igen, igen, igen.
Meg lehetne csinálni? Tehát, hogy létezik nem. Az a közönség, aki befogadó lenne erre? Vagy az a közeg,
a
vagy nem
létezik.
Tudom.
Létezik. A kabaré azért nem nagyon létezett, mert a kabaré az, amit, hogy mondjam, ha elmegy megnéz egy Hamlet előadást, nem tudja, nem ismeri a Hamletet, de az magát le fogja gyűgözni, azt mondja, hogy úgy de jó színész ez, hogy hívják. És a kabaréban be kell jönni valakinek, be kell jönni egy Salamon Bélának, egy Kabosnak, egy Kazalnak, egy Kibédinek, és ez nem a színészi minőséget mondom, valakik, egyéniseknek kell bejönni. Be kell jönni egy Bödöcs Tibornak. És még annyian bejöttek a Bödöcs Tibor mellé, hát mondjam még 3 nevet. Pedig hát tele van velük minden a stand-uppal, meg nem tudom mi, és van a Bödöcs Tibor. Direkt tettem ki a névelőt, a. De amikor azt mondták, nyüglöttek, még a Vidám színpadottan haldoklott éppen, hogy ha Istenem, pedig hát itt vagyunk, mi mondta, nem tudom kicsoda, X és Y, akik ott ragadtak a Vidám színpadon, ők nem, abszolút nem voltak érdekesek, ők úgy voltak ott, hogy na, a Kabos mellett, vagy a Kibédi mellett, vagy a Kazal mellett, vagy a Salamon Béla mellett, de önmagában, és nem akarom megbántani valakinek a nevét, aki a Salamon Bélának az untermanja volt, ha a Salamon Bélát kiveszi abban a jelenetből, amiben ő benne van, akkor ő már abszolút nem volt érdekes, hogy most nagy dolog, hogy ott van, és mond bármit. Szóval a kabarén ez a műfaj, a könnyű műfaj, oda egyéniségek kellenek, oda valakik kellenek. Drámában meg lehet csinálni az embernek magát, a kabaréban is, de hát ugye Bödöcs Tibor megcsinálta magát, hogy ő lett a Bödöcs, van a Hofi, van a Kellér, a Darva Szilárd. Szóval ez szerintem nem megy. Lehet, hogy a műfaj van kihalóban, de Bödöcs a példa rá, hogy nincs kihalóban ez a műfaj, de lehet, hogy megváltoztak a szokásaink. Hát ma már nem lehet beülni, hogy hadsekész. Sas József halálával ért véget szerintem ez a műfaj, az a hagyományos kabaré. Van más dolog, aki szereti, hogy stand-uposok vannak, nem tudom, mik vannak, de az a bizonyos hagyományos, amire mi büszkék vagyunk, Nagy Endre óta, aki letette a magyar kabaré alapjait, az ennyi volt, kifújt, meghalt, mert szeretett.
Ami nagyon különleges a könyvében, és arról nagyon keveset tudunk, például a szinkron szakmáról, ennek a fénykoráról.
Én nagyon szerettem szinkronizálni, rengeteget tanultam, látja, és ott is olyan volt, hogy a szinkronban, a pénztárban, ott mi rögtön fizettek, mint régen a rádióban. Jó, az ember kapott egy cédulát, lement a pénztárba, és akkor fizett. És akkor ki voltak írva, hogy az első 10 szinkron színész, akik a legtöbbet. És akkor mondom, egyszer oda, és mentem egy év múlva már ott voltam a 10 között, nem is az utolsóként, és én nagyon szerettem szinkronizálni, de mások voltak a körülmények. Hát ma, amikor bemegyek egy szobába, amilyen tojástartóban van kibélelve, becsukják az ajtót, ablakot, ablak nincs is, ugye, és akkor ott egy tabletra rábeszélek, úgyhogy a fülemen egy fülhallgató, egy kottaállványom van, apró betűső szöveg, azt mondtam, hogy én ezt nem. Régen más volt, de ez is olyan dolog, hogy régen a színészek, a legnagyobb színészeink szinkronizáltak. Ma kitalálták a szinkron színészeket. Múltkor egy rendezőnő vendégem volt, egy rádióműsorban elmondta, hogy mindez azért van, mert a színészek, hát olyan nehéz egyeztetni őket. Van olyan fiatal színész kollégám, aki most elmegy valamelyik áruházba, árul feltöltőnek, annyira nincs munkája. Hát nem mondják már, hogy nem szívesen bemenne szinkronizálni, mint árut feltölteni. De csak valahogy valaki bulit talált ebben, hogy én megtanítalak téged szinkronizálni. Az én korosztályomat a kutya nem töltötte szinkronizálni, hanem mi szinkronizáltunk. Ilyen egyszerű volt a dolog. Rengeteget lehet tanulni a szinkronban. Ritmust, beszédet, mindenfélét el lehet lesni, visszatérek, amit kezdtünk a beszélgetést, lopni. Hú, azt mondja, új, de jó gesztusa volt neki ennek a Mukinak, az amerikai filmben. Hát ez valahol, de hát ez ma már más lett, ez egy favágás lett. Jó, nem is készült ennyi film, hát itt bomlanak a csatornák, meg folynak ki a jók, meg a rossz filmek, úgyhogy az régen azért nem volt ennyi.
Kik voltak azok, akiket nagyon szívesen szinkronizált?
Például egyik nagy szinkron találkozásom volt egy 20 éves háború és béke, amiben egy fiatal ragyogó Pierre Bezuho volt, úgy hívták, hogy Anthony Hopkins. És aztán eljátszottam én ezt a Tália Színházban a Pierre Bezuhot. Aki nagy találkozásom volt, és nagyon boldog és büszke voltam, az Irma te édes Jack Lemmon, akkor volt a Dudley Moore-nak mondják, azt hiszem, és akkor, de nagyon, most ment például a Három Amigo című film, Steve Martin, nem tudom én, Chevy Chase, én voltam. Hát és aztán volt mondjuk a Derek című sorozat, ami 170, nem tudom, ányrészt csináltunk Szabó Ottóval, de én rengeteget szinkronizáltam, akivel beszélgettem, a Kövesdi Péter megnézte, hogy valami 200-valahány főszerepem van a szinkron statisztikák szerint, és hát arról nem beszélve most kaptam egy gyönyörű Dargai gyűjteményt, hogy ezekben a rajzfilmekben, tehát az Attila minden filmjében, a Lepióska minden filmjében, a Foki Otto minden filmjében benne voltam. És hát velük dolgozni, csodálatos, szent őrült emberekkel, hát ez egy külön nagy élmény volt.
Ez hogyan működik? Többször is mondja, és olyan izgalmas ez, hogy vágytam rá gyerekként, fiatalként, és akkor egyszer csak ott álltam, találkoztam, megcsináltam, hogy ehhez mi kell? Kíváncsi vagyok, hogy János hogyan éli meg ezeket, vagy hogyan dolgozik, hogy van ebben tudatosság, oda megyek, akarom, megtervezem, vagy úgy hozza az élet, és élek a lehetőséggel. Azon gondolkodtam, hogy milyen fantasztikus motivációs tréningeket tudna tartani a János ezzel kapcsolatban.
Néha van, hogy meg vagyok hívva.
Ugye?
Igazság az, hogy a főiskolám, nekem volt egy csodálatos rektorom, Nádasdy Kálmán, Nádasdy Ádám papája, aki egy fantasztikus ember volt, az operaház főrendezője, ilyen nagy tudású, csodálatos embert nem tudok, élet ajándéka volt, Nádasdy Kálmán. És akkor az első órák egyikén azt mondta, jegyezzék meg ilyen magas hangonikácsot, hogy ehhez a pályához 10% tehetség és 90% szerencse kell. És akkor mondtam, hogy talán kell, bocsánat, mondja Gábor, hogy eltetszett téveszteni, mondom, nem 10% szerencsésként. Nem jegyezte meg maga, hogy igen. Na most a szerencse meg egy olyan dolog, hogy az igen, 90% szerencse, hogy az ember jókor legyen jó helyen. De valóban én úgy érzem, csak azt a szerencsét meg kell ragadni. A szerencse az mindig valahol mindenben, nem csak a pályánkon, de az itt van valahol körülöttünk. Ha az embernek mázia van, vagy adottsága van, vagy a rosszul kilőtt költség folyamán hozott magával le valamit, akkor ezt meg tudja ragadni. Az én szerencsémet, én pontosan tudom, hogy az a szerencsém nekem például, hogy nem vettek fel a főiskolára, ez volt a szerencsétlenség. Akkor elmentem fényképész tanulónak, egy olyan valamit tanulhattam meg, ami kinyitotta a szememet, mert tanultunk képzőművészetet, meg mindenfélét, ez szerencse. Akkor jött a ki mit tud, ez megint csak szerencse volt, hogy elmentem, megnyertem. Akkor jött a főiskola, ami olyan volt, amilyen volt, jött a Thália Színház, és nem történt, nem a szerencsét vártam, de nem jött egy év, két év. Csak azt mondtam ihúságból, hogy én ezt nem csinálom, még adok magam. Tehát 5 éven belül, ha nem leszek Gálvölgyi, az a bizonyos, aki az a kis Gálvölgyi álmodozott, ezt ugyanba hagyom, mint a pinty, mert nem fogom csinálni kórusban ezt a pályát életmód szerint, hogy, mert régebben azért színésznek kényelmes, hogy nem kell reggel 6-ra mert. És akkor jött a szerencse, hogy valaki egy kellett ugranom, azt már nekem meg kellett ugranom szó szerint, tehát teljesítenem kellett a feladatot, itt jött be a tehetség talán, és akkor én ugrottam egy nagyot. És akkor megint jött nem tudom hány év a Thália Színházban, és akkor volt az, hogy akkor vége lett a Thaliának, és akkor jött az álmaim álma a Madács, oda mentem, azt mondták, kell lesz. Ez megint a szerencse volt. Aztán a Madács ez megint kiment alólam, mert most már évek óta hát musical hátán van. De akkor jött a játékszín, jött az Orlai produkció, akkor kitaláltam, hogy megcsinálom a hullaégetőt, akkor és akkor egyszer csak csönd a telefon, Pintér Béla vagyok. Tehát ebben a pályában ez a nagyon-nagyon-nagyon szép dolog. És akkor most múlt héten jött egy másik telefon valakitől, amit még nem akarok mondani, és akkor az ember, amíg él, ha kísérik ezek a kis szerencse pöttyök, és megragadja az ember, akkor talán azt mondhatja, hogy szerencsés voltam az életben, holott ez a szerencse az önmagában semmit nem ér.
Ezek a művészek, akik fontosak az ön életében, akiket emlegettünk a Rátonyitól a Rodolfóig, hogy az ő életútjuk, meg az, hogy őket személyesen ismertetett nem csak színpadról, hanem látta esetleg a küzdelmeiket, vagy a nehézségeket. Holt ponton át segíti ez a tudás, hogy ők miket éltek meg a színészetükben? Igen, ez fontos?
Igen, miután ismerem, tehát jobban betekinthettem az életükben, mint egy egyszerű néző, vagy pedig csak mint egy egyszerű kolléga, tehát többet tudtam, és többet láttam abból, hogy a Rátonyi Róbert, hogy az, amikor nem ment neki úgy, amikor az Operett Színházat ott hagyta, hát ezért gondolom, hogy Rátonyi akkor a sztár volt, és akkor a Táliába átjött, és meg kellett csinálni magát, akkor ha nem ment neki, akkor írt egy könyvet, akkor a Rodolfo, aki az apósom ott mellesleg, aki tűnik, rengeteg, de nem úgy tanultam, hogy könyvszerűen, hanem az életük, a példázataik voltak azok, amik beépülnek az emberbe. Én ma már nem tudom, hogy mit tanultam a Rodolfótól, mert kártyázni sem tudok, tehát nem ismerem a magyar kártyát. Egy mentalitást tanultam, egy hozzáállást az élethez, hozzáállást a szakmámhoz, ha szabad ezt mondani, hogy szakmának nevezzem, mert ennek vannak megtanult szakmai részei. Rátonyit, hogy ugyanúgy, én amikor tegnap este 10-szer meghajoltam abban a Vastarosban, ami volt, és bravóztak, képzeljen Andrea, de ezt nem akarom túlozni, akkor esküszöm magának, nem gondoltam konkrétan, de hogy én álltam és lehajoltam, és még nem emeltem föl magamat, tehát van egy technikája a meghajlásnak is, az a Rátonyi. Az a Rátonyi meghajlás van a kezemben, a derekamban, az agyamban, ahogy a Robival hajoltam. De ezt én ma nem fogom minden este azt mondani, hogy jaj Isten, meg a Rátonyi. Az ott van bennem már a Rátonyi, kész. De én hogy mondok el egy poént, az ott van bennem X-től Y-tól.
És sose volt olyan, hogy mondjuk már egy kicsit unom ezt, vagy kéne egy újabb kihívás, vagy milyen jó lenne, ha változna?
Dehogy nem.
És hogy az ő pályájukban is biztos volt olyan, amikor...
Hát hogy ne gondoljunk bele, hogy a Rátonyit megkérdeztem például annak idén, azt a bizonyos sárdáskönyvet, amit már említettem, 800-szor, tehát 800-szor játszották. És akkor azt mondtam, hogy Robi, ne haragudom, de az hogy... És nekem is nagy szériám voltak, mert volt olyan darab, amit 354 többször játszottam. És akkor jön az, hogy mi épül be, azért mondom, Robi, hogy lehet 800-szor, mondtam fiatal színeket, hogy lehet 800-szor eljátszani? Ez az uralom meg a egyet. Azt mondta, Janika, egyet jegyez meg. Én 800-szor, vagy 700-szor, vagy 600-szor játszottam, de az a néző, aki beül, az akkor látja először. És egy darabot, mondta Rátonyi, úgy kell belőni a premierre, egy bizonyos, nagyon magas szinten, tehát amikor premierizga meg, és nagyon siker van, nagyon jó, hogy azon a szinten kell mindig eljátszani, az alá a 700. előadásnál sem szabad menni, csak fölé. Mert vannak olyan esték, megmondom, Andrea, amikor hazajövök, azt mondja nekem, hogy Hát mondom, nem. Ha eljött engem megnézni maga, semmit nem fog abban észrevenni. Én tudom, hogy ez ma valahogy nem, bennem nem úgy. Hát azért gondolj bele, az embernek van családja, betegsége, mindenre van.
Persze.
És ezt a közösséget ez mélyen nem érdekli. Nem fogja érdekelni, hogy képzeljél ma reggel, hogy már úgy ébredtem, hogy fájt a fejem, kiesett a fogsorom, de hát ezt este maga megvette a jegyet, én ezt erre nem hivatkozhatok. Tehát nekem egy szinten mindig el kell játszanom.
A siker gyerekkorában, amire vágyott, az az, ami ma van?
Én ennyire nem tudtam vágyni. Nem láttam én ezt a nagy almát, amiben belealaptam gyerekkoromban. Azt szoktam mondani, hogy ekkorát nem tudtam álmodni a Csengeri utcából, meg a Angyalföldről a Vág utcából. Én bőven túl teljesítettem mindent. A saját elvárásaimmal kapcsolatban, hogy én megállok vidéken egy illemhelynél, és akkor azt mondja nekem az illemhely tulajdonos, a művész úr drága, tudja, hogy mi egy idősek vagyunk, egy napon születtünk egy évbe, parancsoljon vendégem. Hát ez így gondoljon bele, hogy egy jó menő vécé tulajdonos, a szagymaz alsor, tudja, hogy mi egy napon születtünk. Hát én ilyet nem is gondoltam még gyerekkoromban.
Akkor most a másik oldalról, hogyha nézzük, tényleg mindenki ismeri, az teljesült.
Igen. De az ismertség, meg a népszerűség, mert ezeknek, hát ma már ismert, hát én nézem, most olvastam reggel az újságban, hogy nem akarom megbántani, ma sem tudom, hogy kicsoda, Mígvári Mariska levágatta haját, most rövid a haja. Hát most mondja meg, hát megáll az eszem, tényleg, hát egész napom elvaronta ezzel. De hát ezek az ismert emberek.
Igen.
Erről szólna a könyv, hogy az ismertség az nem ugyanaz, hogy valaki fölvaratja a fülét a lába közé. Hát ez, ma erről szól a világ, meg arról, hogy mit mondott a X pártnak a X senkije. Hát az más, amiről én szerettem volna írni, meg amiről írtam talán, hogy megy az utcán egy színész. Ez lenne az élet számomra.
Hivatásos rajongó, történetek színházról, pályatársakról. Gálvölgyi János és Kövesdi Péter beszélgetőkönyve a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
Ha ezt a beszélgetést teljes egészében újra hallgatnák, akkor ajánlom figyelmükbe a Spotify-on vagy a SoundCloud-on és más online felületeken a Könyvben utazom csatornáit.